egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert ha ki tudnám mondani, és szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotó vagy semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és így valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Az iskolaválasztáshoz mindig nagy gondot jelent a szülők számára, akkor is, hogyha itt Magyarországon szeretne valami különleges iskolát választani a gyerekének, akkor pedig főleg, hogyha külföldiként él Magyarországon, és egy angol nyelvű vagy idegen nyelvű iskolát keres. Az egyik ilyen választási lehetőség már egészen óvodáskortól a British International School Budapest, amelyik egészen az óvodáskortól gyakorlatilag az egyetemig biztosít képzést, tudást. Viszont, hogy pontosan mi a BISB, mert erről fogom most kérdezni a felvételi osztály munkatársát, Zollner Dórát, aki itt van velünk, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönjük a lehetőséget is, hogy egy kicsit többet meséljünk az iskoláról.
Kezdjük akkor magával az iskoláról, mert gondolom, hogy azok, akik választás előtt állnak, azoknak fontos megtudni, hogy mi az, amit az iskola nyújt, és egyáltalán milyen múltra tekint vissza itt Magyarországon.
Igen, ez egy hosszú történetű iskola. Igazából 30 éve működik már az iskola. Nagyon piciben kezdték, 8-10 diákja volt az iskolának, és aztán erre a nemzetközi iskolára felfigyelt egy Nord Anglia Education nevezetű iskolahálózat, és a szárnyai alá vette ezt az iskolát, úgyhogy azóta, ez most ma, a mai nap jelenleg 1030 diákunk van az iskolába, úgyhogy ez a 30 év alatt kicsit nagyra nőttünk. A Nord Anglia Education egy magas színvonalú nemzetközi oktatást biztosít a tanulóinak. Amikor a családok megkeresnek minket, akkor általában a családoknak ugye ez a fontos, hogy egy nemzetközi környezetbe kerüljön a gyereke, egy nemzetközi színvonalú oktatást kapjon, egy magas színvonalú oktatást kapjon, és hogyha még tovább előre nézzük, tehát hogy a jövőben pedig egy ilyen kivételes továbbtanulási lehetőséget biztosítsanak a gyerekeinek. Tehát így összefoglalva ez a három olyan fő dolog, amit el tudnék mondani arról, hogy miért is keresnek meg minket a családok.
Ugye akkor, amikor az iskolát választja az ember a gyerekeinek, nyilván sokkal előnyösebb, hogyha már óvodába is oda jár a gyerek, mert nem egy ismeretlen környezetbe megy, illetve ugyanaz a rendszer folytatódik tovább a gyerekek életében. A nemzetközi családok számára, mint hogy Budapesten nem ez az egyetlen, egy angol nyelvű iskola van, miért érdemes azon kívül, hogy a Nord Anglia Education hálózat tagja választani a British International School-t?
A mi iskolánknak egy olyan teljes oktatási folyamata van, ami Magyarországon teljesen egyedi. Az angol nemzeti tantervet viszi végig, és az utolsó 4 évben, ami ugye itthon az utolsó 4 gimnáziumi vagy szakközépiskolai évnek felel meg, ott 2x2 éves programra bontja, Az egyik az az úgynevezett IGCSE program, a másik pedig az IB diploma program. Mai nap, tehát jelenleg egy két top vizsgarendszerű program a világban.
Gyakorlatilag a gyerekek, amikor iskolába mennek Magyarországon, 6 éves kortól kezdődik az iskola, itt 5 éves kortól ugyanúgy, ahogy a Nemzeti Angol Tanterv ezt megköveteli. Mik az alapvető különbségek egyébként a magyar, illetve a Nemzeti Alaptanterv alapján folytatott oktatás között?
Nagyon nagy különbség van a kettő között. A brit nemzeti alaptantervnek az a lényege, hogy egy ilyen projekt alapú oktatást biztosít, ami azt jelenti, hogy ez az English National Curriculum egy valós életből vett kérdés vagy probléma köré szervezi maga a téma, tehát a gyerekeknek ugyanúgy megvannak a tantárgyai, de ezt egy projekt köré építik, tehát az van, hogy elővesznek egy könyvet, és megtanulják a fejezeteket napról napra, hanem mindig van egy téma, és a téma köré építik fel a tanárok a különböző tantárgyakat. Igazából ennek a projekt alapú oktatásnak a lényege, az maga ez a tanulási folyamat, hogy a tanulás aktív, nem pedig ilyen tanárvezérelt, igazából a diákok átveszik a tanulás irányítását, és a tanárok szerepe csak annyi, hogy kereteket adjon, támogatást, támogassa magát a kutatást, és figyelje a gyerekek fejlődését. És ugye ezt azt eredményezi, hogy egy mélyebb, tartósabb tanulási eredményhez vezet, ami fejleszti a gyerekeknek a kritikai gondolkodását, a probléma megoldó képességét, és ez így magába foglalja azt is, hogy állóan tudjanak tanulni, tehát hogy segítség nélkül is beindítja ezeket a tanulási folyamatokat, illetve fejleszti a kommunikációs készségüket. Mert igazából ez a lényege az egésznek.
Miben különbözik egyébként a British International School a más angol nyelvű iskoláktól, vagy más idegen nyelvű iskoláktól itt Budapesten?
Ugye az elején is elmondtam, hogy nekünk van egy óriási nagy támogatónk, ugye a North Anglia Education, ez az iskolahálózat, akik nem csak a diákjainkat támogatják folyamatosan a tanulásban és a különböző programokban, hanem ugyanúgy a tanárainkat is. Ami azt jelenti, hogy a mi tanáraink azok világszínvonalú oktatásban részesültek, és folyamatosan kapják is ezeket a képzéseket, egy évben többször is, tehát folyamatosan frissítik a tudásukat. A tanárainknak a 95%-a brit, és akik asszisztensként dolgoznak, ők is minden tréninget és minden képességet megkapnak a North Anglia által az iskolába. Tehát elsősorban, amiben mi mások vagyunk a nemzetközi iskolától, az ugye ez, amit említettem az elején, hogy van ez a sajátos tanítási program, ami a brit nemzeti alaptanterv, ez az IGCSE és az IB diploma programot követi. Ez nálunk van egyedül az iskolába, illetve a tanáraink, akik világszínvonalú, magasan képzett szakemberek, tanárok 90%-a brit és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező pedagógusok. A North Anglia Education iskolahálózat rendszerének köszönhetően folyamatos szakmai fejlesztésben részesülnek. Azon kívül, hogy ugye a gyerekek is, meg a tanárok is, az egész közösséget támogatja ez a North Anglia Education oktatási hálózat, azon kívül még, ez főleg ugye a nagyobbakra igaz, a secondary osztályokra, tehát a 12-13 éves kortól egészen a 18 éves korig. Mi nagyon szoros kapcsolatban állunk az MIT-vel, ez a Massachusetts Institute of Technology, ezért például a Science is egy ilyen nagyon népszerű tartalmány nálunk, és workshopokat tartanak, online projekteket együtt a gyerekekkel, tehát ez egy ilyen egészen exkluzív kapcsolat, és ugyanez megvan a New York-i Juilliard Art School-lal is, zenében, a drámában, mindenféle eszközzel támogatják a gyerekeknek a tanulmányait, és fejlesztik még jobban a készségeiket. Illetve a gyerekek nagyon sok ilyen társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységben is részt vesznek, úgyhogy az UNICEF-fel is egészen különleges és régóta fennálló kapcsolat, úgyhogy ők is nagyon segítik a gyerekek munkáját. A sportterén pedig az IMG Academy nevezetű intézménnyel vagyunk kapcsolatban, és ezt még úgy szerettem volna elmondani, mert még ez is egy kicsit az exkluzivitását adja az iskolának.
Hogy képzeljük el az oktatást a British International School-ban? Mi történik a gyerekekkel, amikor elindulnak itt például elsőbe vagy alsó tagozatban? Mi a különbség a magyar iskolák és a British International School között?
Általános iskolában az iskola mindenféle eszközt megad bent az iskolában a gyerekeknek, ami az oktatáshoz szükséges. Ha már kicsit ilyen gyakorlatilasabb dolgokról is beszélünk, mindenkinek van egy kis szekrénye. Természetesen ettől függetlenül minden iskolás gyerek szeretne iskolatáskát, úgyhogy mindenki bejár az iskolatáskájával, de egy vizes kulacsunk kívül semmit nem kell vinni nálunk az iskolába. Ott megkapják a felszereléseket, tehát az összes ceruzától a papírtól elkezd, minden eszközt, amit használnak az iskolába. Igazából nem nagyon használunk már mi tankönyveket. Ha valami olyan feladatok van, akkor azt kinyomtatják a tanárok papíralapon, ha muszáj, és akkor bent tartják a gyerekek az általános iskolai részben például a füzeteiket, és ott szerveződik minden az iskolában. Ugye egész nap bent vannak az iskolában, reggel 8:30-tól egészen 3:30-ig, 3:30 után, aki ha szeretne, az még ott marad az iskolában, vannak különböző klubok, körülbelül 60 fajta klubunk van, ilyen iskola utáni tevékenységek, ahova jelentkezhetnek a gyerekek. A robotikán keresztül a sakk, a legó, a sportok, mindenféle, általában ezt az iskolai tanárok tartják, ők szervezik, és akkor így kihúzódhat az iskolaidő egészen 4:30-ig, és utána a gyerekek hazamennek, és élvezik a családdal töltött időt.
Tehát nem visznek haza házi feladatokat.
Nem. Vannak, ugye beszéltünk erről, hogy ez egy projektalapú oktatás, tehát vannak, amikor kapnak olyan feladatokat, amiket otthon is tovább folytathatnak, tehát, hogy akár egy makett elkészítése, nagyobbak dolgozhatnak, természetesen ott van a prezentációjukon is, amit majd előadnak, de ez a tipikus otthoni házi feladat, az még az általános iskolai részben egyáltalán nincsen. Saját szülőként is el tudom mondani, a nagyobbik kislányom, ami most a 4. osztályba jár, vasárnaponként, így este felé szól, hogy van magyar házia, mert ugye tartunk magyar órákat is, 6 éves kortól, nagyon kicsi óraszám van, és akkor leülünk, és akkor verset tanulunk, vagy épp gyakoroljuk ugye az írást, de nincsen ez a kényszeres, meg kell írni a házi feladatot, mert különben akkor másnap rossz jegyet kapunk.
Akkor, hogyha jól értem, akkor így azért arra is odafigyelnek, hogy itt Magyarországon a magyar kultúrával is megismerkedjenek a gyerekek.
Természetesen, tehát erre is figyelmet fordítunk. Ugye limitált óraszámban a magyar tantervet is követjük, természetesen csak a magyar részét. Tehát az általános iskolában van írási oktatás, 6 éves korban, és akkor a középiskolában, addigra már ugye tudnak szépen írni, olvasni, magyar irodalmat tanulnak, és magyar történelmet tanulnak, és amikor már a felső osztályba lépnek, ezt a secondary résznek hívjuk, amikor year a 7. osztálytól, akkor már ez főképp csak magyar szép irodalom és magyar történelemre igazából redukálódik, de amit kell, azt megtanulják. A végén, ennek az IB programnak a végén, tehát amikor ők is ugyanúgy leérettségiznek, mint ahogy a magyar diákok is, ott a végén választhatják tantárgyként amúgy a magyart, hogy abból szeretnének vizsgázni, hogyha ezt választják, akkor az ő vizsgájuk, vagy érettségiük a 18 éves korukban az a magyar állami emelt szintű érettségének fog megfelelni, magyar nyelvből.
És akkor, ha már az érettségénél tartunk, akkor hogyan tovább? Merre mennek a gyerekek? Általában külföldön tanulnak tovább, vagy vegyesen? Tehát, hogy mik a felvételi arányok, és merre indulnak?
Hát a legtöbben külföldre mennek, tehát 95% külföldre tanul tovább, igazán kivételes továbbtanulási lehetőségeket kapnak amúgy, és nagyon jó eredményeket érnek el a diákjaink. Mondok pár példát, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire ismerik ezeket az iskolákat, de azt hiszem, hogy a Cambridge az mindenkinek mond valamit. A London School of Economics and Political Science, University College London, és aztán hogyha elhagyjuk Angliát, akkor a New York University, az is egy nagyon híres egyetem. Madridban, Spanyolországban, az AI University Spanyolországban, ez főleg ilyen biznisz, tehát üzleti vonalú iskola. Kanadában a University of Toronto, ezek nagyon híres iskolák, főképp az üzleti vonalon, a politikai vonalon találjuk meg őket, vagyis azt az oktatást kínálják. De amúgy volt olyan diákunk is, aki itthon maradt, és a Semmelweis Egyetemet választotta, vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, de a tavalyi érettségizők közül 2 diákunk maradt itthon.
És igen, akkor többiek mentek a világ.
Igen.
Kik azok egyébként, akik inkább a British International School-ba járnak, mert ugye ez egy nemzetközi iskola. Gyerekek különféle nemzetiségűek, tehát hogy egyrészt megtanulják, azt gondolom, hogy toleránsak, a másik kultúrájával ismerkednek.
A tanulóinknak a 30%-a amúgy magyar, amúgy ez már egy kicsit növekedett igazán pár évben, úgyhogy inkább ha azt mondanám, hogy 30-35. A másik 30-35%-a ázsiai, tehát kínai, koreai, vietnámi, japán. És akkor ez a maradék, megint azt mondanám, hogy 35%, az nagyon vegyes. A mai nap 60 nemzetiséget számolhatunk az iskolában. Az osztályok felépítése is így néz ki. Megpróbáljuk egy kicsit így ezeket a százalékokat tartani az osztályokba is. Azt is el tudom mondani, hogy ugye most jelenleg több mint 1000-en vagyunk az iskolában, és itt pont meg is oszlik, hogy a fele általános iskolás, ebbe beletartjuk oda, és a másik fele a tanulóknak középiskolai tanulmányait folytatja.
Mit szeret a legjobban itt a suliban?
14 éve dolgozok amúgy az iskolában. Én nagyon szeretek itt dolgozni, és ugye az még egy ilyen szerencsés dolog, hogy a gyermekeim is itt lehetnek. Ezt úgy tudom könnyen elmesélni, hogy amikor én elkezdtem itt dolgozni, nekem akkor ugye még nem voltak gyerekeim, sokkal kisebb volt az iskola, pár százan voltunk. Kisebb volt a közösség is, mindenki ismert mindenki. Mm-hmm. És így be tudtunk menni az órákra, mi is egy kicsit bepillantást nyertünk az oktatásra, és mindenféle szinten, mert a gyerekek amúgy rengeteg prezentációt tartanak az iskolának, a szülőknek, tehát hogy nagyon sok az előadás, és akkor én megfogadtam azt, hogyha egyszer én oda jutok, hogy nekem gyerekeim lesznek, akkor én mindent meg fogok tenni azért, hogy ők ide járhassanak. És ami nagyon fontos az, hogy amit én látok szülőként is a gyerekeimen, hogy élvezik azt, hogy őket oktatják. Nincs az bennük, hogy úristen, most megint be kell ülnem egy matek órára, hanem ők szeretnek iskolába járni. Tehát ők boldogok bent az iskolában. Ők jól érzik magukat, ők nem érzik azt, hogy nekik ez egy teher. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy ők élvezik az oktatást. Tanárok nagyon jó viszonyt ápolnak a gyerekekkel, de a gyerekek hozzá vannak szoktatva a folyamatos változáshoz, ami szerintem megint egy nagyon jó dolog. Ezt úgy értem, hogy minden évben például cserélgetik a tanulókat, sosincsenek együtt ugyanazokkal az osztálytársaim, minden évben nem viszik végig őket egész 6-7-8 osztályon keresztül, hanem látogatják. Ugye hozzá vannak szokva ahhoz is, hogy évközben több tanuló, új tanuló érkezik az iskolába. Ahhoz is hozzá vannak szokva, hogy a munkatársammal együtt visszük a családokat körbe az iskolába, megmutatjuk nekik az osztályokat. Ugye minden osztálynak az ajtaja, az üveg, meg az iskolában nagyon üveg fal van, ami transzparenssé teszi az egész oktatást. Hozzá vannak szokva ehhez is. Ahhoz is hozzá vannak szokva, hogy van, hogy a kis barátjuk 1-2 éven belül elmegy az iskolából, mert a szüleinek más országba kaptak munkahelyet. És ez még szerintem, ami ilyen nagyon fontos, hogy nagyon jól kezelik a változásokat, és hogy nincs az, hogy akár stresszként, vagy egy ilyen negatív hatásként élik meg, hogy úristen, most valami változás történt, és most akkor jaj, mi lesz? Hanem ez hozzátartozik az ő életükhöz.
Egy lelkes szülőnél nincs is jobb, amikor a gyereke iskolájáról beszél, mert ennél csak a lelkes a gyerekek a jobbak, azt gondolom, akik iskolában járnak. Úgyhogy az egészen bizonyos, hogyha valaki iskolát választ, akkor annak nagyon sok szempontot tudtunk most adni ebben a pillanatban, és egészen bizonyos, hogy érdemes megnézni a British International School Budapest, hogyha valaki szeretné, hogy a gyereke nyugodt nemzetközi környezetben nőjön fel, és egy izgalmas oktatási folyamat részese lehessen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Czolnár Dóra, a British International School felvételi osztályának munkatársa. Stop that! Alkalommal rendezik meg Magyarországon, Budapesten a Purim Festet, ahol bemutatkozik a hagyomány és a kortárs kultúra, tehát az a kultúra, amiből élünk és amiből a hagyományaink táplálkoznak. Gyakorlatilag február 28-a és március 4-e között nincs olyan nap, amikor ne lenne érdemes ellátogatni valamelyik helyszínre, a Rumbak zsinagógától kezdve a Bálint házig, vagy a Goldmark terembe, szóval rengeteg izgalmas program lesz. De hogy pontosan mi a Purim, mert hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindenki ismeri ennek a szónak a jelentését, és hogy mi fog történni a fesztiválon, erről fogom most kérdezni Bíró Eszter, énekes színművészt, aki a Mazsihisz kulturális programjainak művészeti tanácsadója. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntelek, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Beszéljünk egy kicsit a Purimról, mert nagyon sok emberrel beszélgettem, és hát kiderült, hogy használjuk Purimfest, milyen jól hangzik, de hát akinek nincs a saját kultúrájában, hogy ez a zsidó kultúrához kapcsolódik, az nem biztos, hogy tudja ennek a pontos jelentését.
Abszolút. Purim tulajdonképpen egy ősrégi történetből jön, több ezer évvel ezelőtt Perzsa birodalomban élt egy Ahasvérós király, ez egy kicsit ilyen mesebeli történet egyébként, ez valódi történet, megtörtént, aki megunta úgymond a feleségét, és választott egy újat magának, és ez egészen véletlenül sok száz gyönyörű nőből Esztert választotta ki, ő lett a felesége. És hogy nem, egyébként maga Ahasvérós sem tudta akkor még, hogy Eszter zsidó származású volt, és egy pici kis népcsoportból, egy kisebbségből származott, és tulajdonképpen nagyon-nagyon jól éltek együtt, de aztán egyszer csak az egyik minisztere Ahasvérósnak, Hámán, úgy gondolta, hogy ki kéne írteni a zsidó népet, és Eszter ezen a ponton megszólalt, közbelépett és megakadályozta ezt. Nagyon-nagyon röviden ez a történet, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyon sok tragédiával végződő története van a zsidóságnak, de ez pont egy örömünnep, azt ünnepeljük, hogy Eszter királyné oda mert menni a királyhoz az ő saját ügyében, mert abban az időben ezt nem lehetett csak úgy kérés nélkül megtenni, hogy az ember a király elé járuljon, és hogy hallgatott rá a király, és megmentette a népét. Ezt ünnepeljük, és tulajdonképpen ezt úgy szoktuk ünnepelni, hogy a gyerekek ilyenkor valóban jelmezbe vágják magukat, ugyanúgy, mint farsankor. Van, aki beöltözik Eszter királynének, van, aki beöltözik Hámánnak, van, aki beöltözik Mordehájnak, aki az Eszter nagybátyja, és előadják ezt a történetet, és akkor ilyenkor föl szoktuk olvasni a zsinagógákban tradicionálisan Eszter könyvét, amikor is Hámán, ha meghalljuk azt, hogy Hámán, akkor kereplővel jó hangosan kerepelni kell, vagy hurrogni, szóval minden esetre ez nem az az elmélyülés időszak a zsinagógában, amikor mindenki csöndben imádkozik, hanem ez az, amikor két percenként felkiáltanak a gyerekek, vagy a kereplők megszólalnak, úgyhogy ez egy kicsit ilyen, igen, ez egy vidám ünnep, és ezt ünnepeljük Purimkor.
Igen, azt is mondják, hogy talán ez a legvidámabb zsidó ünnep a Purim, és ami nekem nagyon tetszik, hogy egy ételt is elneveztek Hámáról, ez a Hámán táska. Hát egy klasszikus purimkori szokásos étel.
Sütemény. Így van, tulajdonképpen egy nagyon finom édes süti, mindenkinek ajánlom, hogy kóstolja meg, pont tegnap jött a konyhából a hír, hogy négyféle hámántáska is lesz idén, négyféle ízesítés van, úgyhogy muszáj lesz mind a négyet megkóstolni. Igenis, egyébként a Purim Festen, tehát lesz olyan megillaolvasás is, amit már így emlegettem, tehát ezt tradicionálisan mindig megrendezzük a Rumba zsinagógában. Idén kántorkoncert lesz előtte, egyébként március 2-áról beszélek, egy hétfői napról. Tehát kántorkoncerttel indítunk természetesen, ami egy vidám kántorkoncert lesz az ünnep tükrében. Aztán jön a megillaolvasás, a gyerekek, akik gyerekekkel jönnek, azok arcfestést kaphatnak, tehát nagyon sok minden lesz a gyerekeknek. És a végén meg egy hatalmas hóratáncházba fogunk kitörni, tehát ez ilyen több órás történet lesz, és természetesen az összes ízű hámántáskát is meg lehet majd kóstolni. De egyébként nem kell annak sem megrémülni, akit nem érdekel ez a tradíció, mert természetesen lesz olyan ettől független koncert is, amivel egyszerűen csak a Purim hangulatát próbáljuk megidézni. Lesz lovasi koncert például március 1-én lesz, de lesz kifejezetten családi Purim a Bálintházban, ahogy már korábban említetted ezt a helyszínt, az szintén aznap lesz délután, illetve hát ha kiderülni akar izgalmas és érdekes anyagokon, akkor Karinti Kabarét mindenképpen ajánlom, ami március 3-án lesz, és Csákányi Eszter és Hajdú Sztív fog minket höktetni, mondhatnám, mert tudom, hogy ott szemben maradt szárazon. És aztán a legvégén pedig jön Tilla, aki beszélgetni fog Eszti Péterrel és feleségével, Edittel, amiről azt gondolom egyébként, hogy nem csak a humor lesz a fő irányvonal, de bizonyára mélységek is lesznek, tehát minden, ami másfél órába bele tud férni. És hát egyet kihagytam, egy programot, pont a nyitó programot, ami viszont azért izgalmas, mert nagyon sokan így az évek alatt kérték tőlünk, hogy hozzuk vissza a Purim bált. Ez egy régebben, egy ilyen 30 évvel ezelőtt, ugyanott, ahol most is csináljuk, a Goldmark teremben megrendezésre kerülő buli volt, Arató diszkóval, és miután Arató még mindig van, és él és virul, és örömmel vállalta, ezért most csinálunk egy hatalmas ilyen retro purimbált. Erről azt kell tudni, hogy sokan ott ismerték meg a párjukat, és már ezekből a kapcsolatokból természetesen gyerekek is vannak, úgyhogy azért van az, hogy pont tegnap könyörögte be magát valaki még, de igazából már nincs is férőhely, már tele van. Viszont a többi programot még nagyon jó szívvel ajánlom, azokra még be lehet jutni.
És hát ugye harmadik alkalommal rendezitek meg a Purim Festet, úgyhogy ez most már egy hagyományos rendezvény. Mik a tapasztalataitok? Mondtad, hogy az előző programra már nem lehet jegyet kapni, meg nehéz beférni, de hogy mennyire nyitott, mennyire szívesen jönnek az emberek, mennyire sok kultúrájú, vagy inkább a zsidó közösség számára fontos ez a fesztivál?
Nagyon jót kérdezel, mert ez a Purim Fest, és nem csak ez, hanem a másik két tematikus fesztiválunk, ugye a Hanukka Fest, ami már lezajlódott, illetve a Pészák Fest, ami még csak ezután fog jönni március végétől. Mind a három zsidó ünnepek köré épül, és kifejezetten azzal a céllal kezdtük el megrendezni, hogy ne csak a zsidó emberek jöjjenek, az, hogy tulajdonképpen az, hogy most kérted, hogy meséljem el neked a Purim történetét, ez egy olyan fajta edukáció,